20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A laboratóriumi vizsgálatok alapján jelentős vízminőségromlást is okozott a Szinva-patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés, nem csak elszíneződést, közölte a Facebook oldalán Tóth Szentai József Miskolc polgármestere. Ismertetése szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A víz a vízi élővilágra kedvezőtlen toxikus hatású volt. A patak belvároshoz közeli részén a Szinva-terasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. A miskolci polgármester szerint ugyanakkor a patak medrében és az üledékben élő kisebb élőlényeket a szennyezés valószínűleg súlyosan érintette. A Szinva-patak kedd délután változott narancssárgára a Miskolcon áthaladó szakaszán. A polgármester korábbi tájékoztatása szerint a városi hőszolgáltató Tatár utcai fűtőműjében az egyik kazán karbantartásakor a leengedett, vasoxidot tartalmazó víz folyt a patakba. A levegő munkacsoport szerint méret alapján is adóztatni kell az autókat, mert egy nemzetközi felmérés szerint az egyre nagyobb gépjárművek miatt jelentősen csökkenhet a parkolóhelyek száma az európai nagyvárosokban, közölte a szervezet. Véleményük szerint a döntéshozóknak belföldön, tagállami és uniós szinten is egyaránt intézkedniük kell. Az EU-nak mielőbb korlátoznia kellene az autók magasságát és szélességét, a kormányoknak pedig sokkal magasabb progresszív regisztrációs adót és gépjárműadót kellene kivetnie az 1,6 tonnánál nagyobb tömegű személygépkocsikra. Javasolják továbbá, hogy a települési önkormányzatok ezeket az autókat kétszeres, a 2 tonnánál nagyobbakat háromszoros parkolási díjra kötelezzék, olvasható a levegő munkacsoport közleményében. Londonban 100 000-rel, Budapesten 15 000-rel kevesebb parkolóhelyet valószínűsítenek, amiatt, hogy az elmúlt 26 évben az új autók átlagos hossza évente 1,2 cm-rel, szélességében 0,5 cm-rel növekszik. A folyamat megnehezíti az autó használatot a városokban, az önkormányzatok pedig kénytelenek lesznek zöld és gyalogos területeket parkolókká alakítani, ami a klímacélokkal is ellentétes, olvasható a levegő munkacsoport jelentésében. A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak, a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön. A közlemény kitér arra is, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Mint írták, az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé és onnan vissza. A főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg a jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak még csütörtök vagy péntek kora délelőtt, mert a péntek délutáni és szombat reggeli csúcsidőben garantált a teltház, az úton pedig mindenkinél legyen ivóvíz.
Az időjárásról.
Kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben többfelé élénk lesz az északi, északkeleti szél. Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
Európa Rádió híreit hallották.
How many times can you hear the same light before you start to believe it? The enemy keeps whispering to me, swear these days it's all that I'm hearing. I used to know who I was, now I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't want to listen to the lies anymore. The truth is I am my father's child. I make him proud and I make him smile. I was made in the image of a perfect king. He looks at me and wouldn't change a thing. The truth is I am truly so much noise living rent free in my head. Heaven finds me in a still small voice and it sounds like grace instead. You remind me who I am when I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't want to listen to the lies anymore. The truth is I am my father's child. I make him proud and I make him smile.
By questions I can't answer, I'm paralyzed by what I don't know. Doubt holds me hostage and won't let go. Breathe out, breathe in, raise my hands and remember you're the one, you're the one who makes mountains move. Stars will not shine unless you tell them to. Tell them to conquer the grave to make all things new. So who am I? Who am I to not worship you? Oh, who am I? Who am I to not worship you?
Remind me who I am because of you. Tell me I'm not the man I once knew. 'Cause I still feel so undeserving. What could you see in someone like me? Breathe out, breathe in, raise my hands and surrender. You're the one, you're the one who makes my
was and is and will always be. Holy, holy, you are God Almighty. You are my song, you are my hope, my strength. Holy, holy, you are God Almighty, who was and is and will always be. Holy, holy, you are God Almighty. You are my song, you are my hope, my strength. Let everything that breathes sing. Stars will not shine unless you tear them to, conquer the grave to make all things anew. So who am I to not worship the world who makes mountains move? Stars will not shine unless you tear them to, conquer the grave to make all things new. So who am I to not worship?
Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak két az egyházunkhoz, a Debreceni Református Kollégiumhoz kötődő kötetről, de előtte a Református Tiszántúl legutóbbi számáról. Az imádság éve a Református Egyház ennek jelölte ki 2026-ot, és ez adja a fő tematikáját a Református Tiszántúl idei második számának. A Tiszántúli Református Egyházkerület negyedéves lapjában most nagyrészt erről szólnak a rovatok és a cikkek, az imádság elmélete és gyakorlata is több írásban megjelenik. Emellett az idén aktuális évfordulókról és az egyházi választásról is lehet olvasni. Részletek Fazakas Gergely főszerkesztőtől, a Tiszántúli Református Egyházkerület presbiteri főjegyzőjétől. Olá Ilona interjúja következik.
Mindig azzal szoktuk kezdeni, amikor egy-egy számot bemutatunk, hogy megmondjuk, hogy mi a fő címe, ami most tulajdonképpen nem csak ennek a lapnak a címe, hanem az egész évnek a hívó szava, az imádság éve.
Valóban, most a második számban foglalkoztunk azzal a tematikus évvel, amely a Református Egyház idei éve, általában az első számban szoktunk foglalkozni. Ezt most megfordítottuk, ott egy rovatot szenteltünk ennek a témának, és most a második számot egészében az imádságnak, az imádság évének szenteltük, és folytatni fogjuk azért a harmadik és negyedik számban. Általában így szoktuk, hogy egy-egy rovatot még a későbbi számokban is az adott tematikus évhez kapcsolunk, meg hát az imádságnak mindenkor ideje van, mindenkor ideje van a zsoltároknak, mindenkor ideje van az imádságnak, úgyhogy ebből a szempontból is reméljük, hogy nem csak idén imádságével református egyházunkban a imádságével, hanem a következőkben is van olyan szerzőnk, aki ezt az igényt meg is fogalmazza, hogy ne játsszuk el azt, hogy csak idén imádkozunk, hanem éppen akkor működik az egyház, gyülekezetekben, az egyéni kegyesség szintjén és magasabb szinteken, hogyha napi kapcsolatban vagyunk az Úristennel.
Tulajdonképpen egy-egy ilyen tematikus év, vagy az év tematizálása arra jó, hogy ráirányítsa egy kicsit még jobban a figyelmet az amúgy is fontos dolgokra, amik tényleg nem egy-egy szezonra szólnak. Hányféle oldalról, hányféle szemszögből próbálták körbejárni ezt a témát most?
Ha össze akarnám számolni, akkor mondhatom azt, hogy annyi szempont van a hány szerző, de azért nagyjából ez két fókuszt jelent. Egyrészt valóban az imádság évére fókuszálunk, mit is jelent ez a keret, mit jelent ez a gyakorlatban. Ez tehát az első fókusz, és valóban az imádság évének a programfelelőse, Hajdu Zoltán Leventét sikerült megnyernünk, ő ennek a programnak az országos vezetője, szóládi lelkipásztor egyébként, de hát a egyház missziós szolgálatának a vezetője, illetve pontosan ennek a programnak a vezetője. Ő ugye zsinati döntés volt ez, és tulajdonképpen az egyházi kereteket próbálja megmutatni, nem csak imádság elméleti szempontból, hanem milyen gyakorlati tanácsai vannak ennek a missziós szolgálatnak arra nézve, hogy ez gyülekezeti szinten, egyházmegyei szinten és az egyén szintjén hogy valósuljon meg, és itt konkrét lépéseket is javasol, röviden foglalja ezeket össze, de azok a honlapok elérhetők az ő cikkén keresztül, amelyeket ez a szolgálat fönntart. És erre az imádság évére reflektál néhány más cikk is, espereseket is megnyertünk erre, két esperes írt a Tiszántúrról, Konsztibor esperes úr és Gál Sándor esperes úr. Konsztibor inkább inkább általánosságban az imádságról, Gál Sándor Esperes úr pedig inkább, mint gyülekezeti lelkész, a Nyíregyháza városi gyülekezetnek az ő saját gyakorlatukról ír, de ezek is mind reflektálnak az imádság évére. És tulajdonképpen ez a másik fókuszpont, amit Gál Sándor is már a cikkében megmutat, ott konkrétan egy férfi bibliakör gyakorlatát mutatja meg már az elmúlt hónapokban, hogyan működött az imádság évében ez a férfi bibliakör, és a képek pedig az egész gyülekezeti imádság éve gyakorlatra is reflektálnak. Ez tehát a másik fókuszpontunk, imádság a gyülekezetekben. Hogyan valósul meg különböző gyülekezeti szinteken, egészen eltérő gyülekezetekben, kisvárosi, nagyvárosi gyülekezetben, és hát egy picit az egyén szintjén is a gyülekezeten belüli imádság. És talán ez a gyakorlati oldal erősített meg minket abban, hogy nem baj, hogy nem az első számnak tettük meg témájává, mert már mindenki úgy írta a cikkeket áprilisban, május
van
elejéig.
Van tapasztalat mögötte már.
Igen, tehát konkrét tapasztalatok vannak már, konkrét reflexiók. Persze van, aki már elkezdte ezt az előző év végén, de valójában januárral indult az imádság éve, és azok a programok, amelyeket éppen a Hajdú Zoltánék vezette munkacsoporthoz, akár pályázati szinten is meg lehet fogalmazni, és még most is biztatom, noha nem én vagyok a felelős ezért, de valóban biztatom a gyülekezeteket, hogy pályázzanak a missziói szolgálathoz, mert ott támogatásokat is tudnak biztosítani ezekhez, úgyhogy jó, hogy látunk már visszafele is, meg egy kicsit az egész évre is, hogy hogyan lehet ezt az imádságot, ami a legbelsőbb szobánk dolga, de mégiscsak egy kicsit intézményes szinten, gyülekezeti szinten, közösségben megvalósítani.
Éppen ezt akartam kérdezni, bár szándékosan provokatív a kérdés, hogy lehet arról beszélni, hogy hogy működik a gyakorlatban az imádság, vagy kell arról beszélni, hogy hogy működik gyakorlatban az imádság, hiszen ez tulajdonképpen 0-24-ben az év 365 napján bármikor elérhető eszköz az Istenhez, elvileg mindenki gyakorolja, megvan mindenkinek ez a személyes viszonya, az adott gyülekezetekben megvan erre a kialakult gyakorlat, tehát azt gondolná az ember, hogy ez egy túlragozása valaminek, ami nagyon is kézenfekvő. Ugyanakkor pedig ugye pont emiatt a reflektor miatt, amiről beszéltünk itt mindjárt a nyitányban, fontos, hogy ez azért tudatosodjon.
Igen, valóban talán az imádság gyakorlatának utólag szoktuk a kereteit megmutatni, mi is az, amit csinálunk. A teológus képzésből is hiányzik egy kicsit az imádság tanítása. Hát az utolsó tankönyv, amelyet az imádság elméletéről, vagy az imádság mondjuk elméleti kereteiről, de mégiscsak a gyakorlati megvalósításáról írtak, az a 19. század végén íródott Csiky Lajos euhetika, ugye ez az imádság elméletnek a kifejezése. A 17. században már vannak magyar nyelvű szövegek erre vonatkozóan, elméleti szövegek, hogyan kell imádkozni, taníts minket imádkozni, mondja Megyesi Pál, aki debreceni kollégiumi diák és később rövid ideig tanár is volt, latin magyar nyelvű könyve, ugye Krisztus szólítják meg így a tanítványok, taníts minket imádkozni, és ez lesz az ő könyvének a címe. De ez úgy valósul meg, hogy mi megkértünk néhány teológust, egyébként evangélikus teológust is, ez mindig célunk a református tisztántúlba, hogy ne csak református szerzőket, nyilván nagy rész református, nagy rész tisztántúli szerzőink vannak most is, de van nem tisztántúli református szerzőnk, már csak a Hajdú Zoltán Leventét is említem, vagy Farkas Gergely, dunántúli lelkipásztor, aki az ottani egyházkerületnél is tanácsadó, és Varga Gyöngyi, illetve Kustár György, akik a legfontosabb alapelveket írják meg. Varga Gyöngyi evangélikus teológus, és Kustár György pedig református teológus Sárospatakon. Kustár György azt mutatja meg, hogy hogyan imádkozott Jézus, és mit jelent ez nekünk. Tehát Jézusnak a maga zárt szobában hogy valósul meg az imádság. Amit megtudunk egyáltalán a Bibliából abból, hogy Krisztus Isten fia hogyan tudott Istennel kapcsolatba lépni. Nem sok ilyen van, nyilván a nagy proféta imája az ott van, vagy főpapi imája ott van, és hát a Zsoltár idézetei ott vannak, de nagyon keveset tudunk meg, és ezt elemzi nagy tiszteletű úr, hogy hogyan lehet ezt megközelíteni. De ennek is a gyakorlati oldalát mutatja meg. Mit jelent számunkra, hogy Krisztus Istenhez, Istennel ilyen szoros kapcsolatban van. És Varga Gyöngyi meg egy kicsit a filozófia oldaláról, ma gyakori a filozófiában, vagy a szociológiában Hartmut Rózát használja fel ehhez, akinek az írásai magyarul is olvashatók most már, a rezonancia. Tehát ez a rezonálás, az Istenre való rezonálás, megint egy szép elméleti keretet mutat meg, de nagyon praktikus szempontba, hogy ez gyakorlatban, ahogy szerkesztő asszony is utalt erre, mit jelent ez a folyamatos kapcsolat, mit jelent a folyamatos rezonancia. Folyamatos online kapcsolatban vagyunk Istennel, ugye manapság ezt szoktuk mondani, vagy régen azt mondtuk, hogy a le nem tett telefon, amikor még nem volt online, ugye? Vagy még korábban én megnéztem egyszer ezeket a metaforákat, amikor bejön a morze, akkor morzézunk folyamatosan Istennel, vagy telegráfozunk Istennel, ugye? Szóval valóban nagyon érdekes, hogy egyszer a gyakorlat, de hogy a Gál Esperes úrnak a cikke címe is ezt mondja, elmélet imádság helyett imádság elmélet. De ő mégiscsak ennek a gyakorlatát mutatja meg, úgyhogy nagyon szorosan összefügg ez, nem kell attól félni szerintem, hogy egy picit reflektálunk arra, hogy mit csinálunk és hogyan, és ne egyszerűen csak áradjon belőlünk az imádság, hanem ennek a tudatosítása, a reflexiója történjen meg egyéni szinten, gyülekezeti szinten és magasabb szinteken is.
Igen, itt az elmélet és a gyakorlat nem elválasztható egymástól, egymás támaszai, vagy nem is létezhet az egyik rész a másik nélkül. Sokféle oldalról látom itt az alcímeket, cikkek címeit, próbálnak ezt közelíteni, ugye nem mindegy, hogy hogy jelenik meg ez az imádság a gyülekezetekben, de az ima és az ének kapcsolata is egy ilyen érdekes felület, a reformátusoknál eléggé ez is összenőtt.
Igen, Arany János, aki korábban az egyházkerületi zeneigazgató volt, ő írt egy cikket arról, hogy tulajdonképpen az ének egyenlő imádsággal, és ezért duplán imádkozik, az ugye volt régen egy ilyen mondás, aki énekel, és ezért ezt a kicsit redundáns címet adta, szándékosan redundáns címet adta a cikkének, hogy imádság, imádság. Tehát ezzel azt akarja elmondani, hogy aki énekel, az duplán imádkozik, és persze ez ki is fejti a cikkében a saját gyerekkori somogyi tapasztalataira hivatkozva, vagy onnan indítva, hogy ott a gyülekezeti tagoknak milyen szerepe volt a helyes énekválasztásban, mert nem mindig volt lelkész jelen, és ezért a gyülekezeti tagoknak nagyon fontos szerepe volt ebbe, legalábbis néhánynak, aki nagyon jól ismerte a zsoltárokat. És egy másik cikk is valójában egy interjú szól arról, ott Karasszon Dezső, ugyancsak aki egyházunknak nagyon fontos és a legkiválóbb ének tanára, ének vezére, organistája és zenetudósa, és vele, vagy többek között vele van egy interjú a zsoltározás erejéről, aki pedig azt mondja az interjúban, nagy tiszteletű asszony Csorvási Zsófia készítette ezt az interjút, azt mondja az éneklésről, a zsoltár éneklésről, hogy ha kevés zsoltárt ismerünk, akkor nem tudunk annyiféleképpen Istenhez kapcsolódni. Ha sok zsoltárt ismerünk, akkor azt látjuk meg a zsoltárokban, hogy mennyiféle módon, akár perelve is, az is imádság, hogy Istennel perelünk, dühöngve szólunk hozzá, elhallgatunk, ez is több cikkben előkerül, hogy mi van, ha elhallgatunk. A legcsendesebb imádság időnként a legszorosabb imádság, amikor már elfogynak a szavak Istennel szemben, hiszen ő úgy is tudja, hogy mire gondolunk. Néha meg nekünk van szükségünk arra, hogy ezeket tudatosítsuk, kimondjuk. Igen. Szóval nagyon érdekes, hogy ennek a sokféleségét nyilván egy 60 lapnyi terjedelmű újság nem tudja megmutatni, de mégiscsak a sokfélesége föltűnik, már csak a szerzői sokféleségből adódóan, és fiatal, még diák, teológus diák is írt cikket hozzánk, és idősebbek, lelkészek és nem lelkészek, ez mindig célunk a református tisztántúlba, talán az imádságnak a sokféleségét így is meg lehet jeleníteni.
Kedves hallgatóink, a folytatásban ifjabb Kölessi Sámuel könyvtára című kiadványról hallhatnak, amely a közelmúltban jelent meg Olán Róbert, a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárának igazgatója szerkesztésében. Ifjabb Kölessi Sámuel református teológus, orvos, természettudós, bányászati felügyelő volt, műveltségét a Debreceni Református Kollégiumban alapozta meg. Nagy sikereket orvosi pályáján ért el. Könyvtára korában az 1700-as években kuriózumnak számított, több ezres példányszámra rúgott. Halála után készítettek egy feljegyzést a kötetekről, majd elárverezték azokat. A mostani kiadás leginkább a kutatóknak nyújt segítséget. A közelmúltban jelent meg Olán Róbert ifjabb Kölessi Sámuel a könyvtára című kötete. Mielőtt rátérnénk, hogy mit is takar és mit foglal magában ez a könyv, egy kicsit magát, Kölessi Sámuelt, ha bemutatnánk, ki volt ő, milyen jelentőséggel bírt?
Onnan érdemes kezdeni a kölösi család történetét, hogy három generációra visszamenőleg legalább lelkészi család volt. A nagyapja és az édesapja is a puritán prédikátorok közül került ki, és ezt az utat folytatta gyakorlatilag az ifjabb, illetve legifjabb kölösi Sámuel is a pályája elején. Ő is kollégiumi diák volt, illetve Németalföldön tanult egyetemen teológiát és filozófiát. És azután jött egy érdekes törés a pályájában, erről van egy érdekes anekdóta is, hogy állítólag az egyik első prédikációja során Gernyeszegen, amit tartott Erdélyben, eltévesztette a mi atyánkat. És ez egy olyan törést hozott neki, ami után az orvosi pálya felé fordult, újra külföldi egyetemre ment, ott orvosi diplomát is szerzett állítólag, és amikor visszatért, akkor már egy teljesen más pályára állt rá, nem a lelkészi teológusi pályát folytatta, hanem Erdélyben lett egyrészt főorvos, a 18. század elején nagypestis járványnak is ő volt az egyik, ma úgy mondanánk, hogy kezelője, tiszti főorvosa, tehát aki igyekezett való kordában tartani ezt a pestis járványt, de az erdélyi ércbányászat felügyelőjévé is kinevezték, illetve volt az erdélyit irányító gubernium-nak is a titkára, tanácsosa, tehát egy elképesztő, magasra ívelő pályája volt, és gyakorlatilag az ő könyves örökségét, az ő könyvtárát mutatja be ez a kötet.
Lehet, hogy a mi atyánk eltévesztése egy isteni gondviselés volt az ő pályájában, mert máshová szánta őt az Úr, ahogy így említi is, hogy milyen életutat járt be, és hogy az orvosi pályán mennyi mindent ért el. Miért izgalmas az ő könyvtára?
Ha csak a méretét nézzük, az már önmagában kuriózum. 3561 darab tétel szerepel ebben a, úgy hívjuk, hogy könyvjegyzékben, tehát amit az ő hagyatékáról készítettek. Összehasonlításként, hogy most ez sok vagy kevés, egy átlagos lelkészi könyvtár akkoriban 1-200 könyvből állt. A sárospataki és a debreceni református kollégiumi könyvtárak akkor összesen tartalmaztak körülbelül 4000 kötetet. Tehát neki egymagában volt egy ilyen egészen elképesztő mennyiségű könyvet tartalmazó gyűjteménye. Természetesen azt is hozzá kell tenni, hogy ő sokkal-sokkal gazdagabb volt, mint az átlagos református értelmiségi, hiszen egy nagy hívő hivatalnoki pálya végén állt össze igazából az egy gyűjtemény. Az 1732-es halála után készült ez az összeírás, amikor nem gyarapodott tovább a könyvtára, tehát egyfajta ilyen hagyatéki összeírásnak is tekinthető.
Többségében miből állt ez a könyvtár? Feltételezhetjük, hogy inkább orvosi jellegű könyvekből, szakkönyvekből, illetve azért ez egy óriási, tényleg óriási szám, tehát ez hol volt fellelhető, most esetleg hol fellelhetők ezek a kötetek, mi a lett a sorsuk?
Nagy szerencsénk van a könyvtár történetét illetően, ugyanis a jegyzék egy bizonyos rendben áll össze, így aztán pontosan meg lehet mondani, hogy volt 6 nagyobb szakcsoport az ő könyvtárában, a teológia, a jogtudomány, orvostudomány, filozófia, történelem, tankönyvek és a vegyeskönyvek csoportja, illetve ezen belül volt közel 100 alcsoport, tehát egy elképesztően rétegzett könyvtárról van szó. Egyébként pedig az ő könyvtára a szebeni házában volt elhelyezve. Úgy kell elképzelni, hogy ez nem csak egy könyvtár volt önmagában valószínűleg, ahogy a korszak nagy barokk könyvtárai sem csak könyvtárak voltak, hanem ezek általában olyan reprezentatív terek voltak, ahol festmények, szobrok, ritka ásványok, különböző numizmatikai ritkaságok, régiségek, tehát mindenféle ilyen kuriózum keveredett egymással. És ebből a gyűjteményből ismerik a legalaposabban a könyvtárát. A könyvtár sorsa izgalmas önmagában is, ez megint egy kicsit ilyen kuriózum, hiszen az ő életútja a végén azt lehet mondani, hogy kisiklott egy házassági pernek köszönhetően, ugyanis háromszor nősült ez a mi kölösi Sámuelünk. Az első felesége egy szász patríciusnak volt a lánya, tőle elvált. A második felesége a Rófi Betlen családból származott, ő viszonylag hamar elhunyt a házasságkötésük után, és a harmadik feleségét, amikor elvette, akkor az első felesége perben megtámadta kölösi Sámuelt, amiatt, hogy az ő hozományát a vállás után nem adta ki. És ebből keveredett egy bigámia per, ami tegyük hozzá, hogy nem önmagában házasságjogi szempontból érdekes, hanem azért is, mert az ő első felesége időközben katolizált. Tehát ő katolikusként állt szemben egy református vallásához ragaszkodó férjel, egy elvált férjel, nyilván nem voltak egyformák az esélyei.
És akkor ezek után mi lett egyáltalán, vagy mi történt?
Úgy tudjuk, hogy fogságban halt meg, tehát ő fogságba is került. Van olyan, mondjuk úgy nyugodtan, hogy anekdota, hogy ő megmérgezte magát, végül valószínű, hogy egy ilyen szívszélhűdés, vagy valami hasonló gyors lefolyású végzetes betegség behalt bele 1732. decemberében.
Hát önmagában is izgalmas, és gondolom sok felé még elágazhatnánk az életútjában, de maradva a könyvtárnál, ha jól veszem ki a szavaiból, nem volt örökös, aki ezt tovább gazdagítsa, ezt a könyvtárat, végül ki és hogyan vigyázott rá, esetleg, amit az előbb is kérdeztem, hol lehetne még megtalálni az ő köteteiből egy-egy példányt.
A története meglehetősen tipikus a könyvtárnak. Az értelmiségi könyvtárak református vonalon nagyon gyakran szétszóródtak. Ugye az örökösök általában maguk is, ha többen voltak, már osztódott a könyvtár, illetve árverésekre, aukciókra bocsátották őket. Kölösérének nem volt örököse, ő gyermektelenül hunyt el. Az ő könyvtárát évtizedekig egyben tartották, és 1745-ben jutottak el odáig, ugye 13 évvel a halála után, hogy készítsenek róla egy jegyzéket. Az volt a terv, hogy szintén aukcióra bocsátják. Valamiért ez az aukció késett. 1745-ben egyébként három nagyon precíz szász hivatalnok nekiült és fölmérte, összeírta ezt a hatalmas könyvtárat. Ez egyébként benne van a kötetben, egy kísérő tanulmány mellett ez a hatalmas jegyzék is megtalálható benne, és majd csak 1770-es években jutottak el az árverésig, amikor már a könyvek egy része állítólag nem volt túl jó állapotban. Tehát megint látjuk azt a pazarló gazdálkodást, amit a régiek a könyveinkkel folytattak, illetve a későbbi története az aukció után nehezen követhető a könyveknek, szétszóródott a gyűjtemény, találtam belőle darabokat Nagyenyeden, Marosvásárhelyen, de ide Debrecenbe is jutott egy kötet, éppen itt van a kezünk ügyében, ez egy latin-görög szótár, ami egyébként nem szerepel a kölesi hagyatékban, ugyanis már 1695-ben, nem sokkal a peregrinációja után tovább ajándékozta, vagy eladta egy következő tulajdonosnak, tehát ezért kerülhetett hozzánk, hogy egy olyan tulajdonosa volt, aki a Tiszántúlhoz közelebb állt. Kölesér ugyanis az élete nagy részét Szebenben élte le, ezért valószínűbb, hogy az erdélyi gyűjteményekbe több jutott az ő egykori könyveiből is.
Ez a kötet, ami most jelent meg pár hónappal ezelőtt, ez mennyiben hiánypótló, vagy mennyiben egészíti ki, vagy bővíti ki azt, amit eddig is lehetett tudni az ő könyvtáráról, illetve kiknek nyújthat nagy segítséget?
Gyakorlatilag a könyvjegyzékének, a könyvtárának, az összeírásának egy kritikai kiadását tartalmazza a kötet, ezt teszik ki körülbelül a 90%-át, több mutató is segíti a tájékozódást, illetve van egy közel 40 oldalas bevezető tanulmány, ami a könyvtár elemzését, illetve a könyvtár történetét is, magának Kölesi Sámuelnek az életét mutatja be. Korábban már egyébként készült egy másik korábbi kiadás, egy 70 évvel ezelőtti szövegkiadás, ami nem volt túl jó sikerült, illetve nem is olyan könnyen hozzáférhető, ezért is volt szükség erre az újabb kiadásra, ami egyébként az adattár a 16-18. Századi szellemi mozgalmaink történetéhez című sorozatban jelent meg, és a Szegedi Tudományegyetem és az Akadémiai Könyvtár támogatásával, illetve két pályázat, egy szegedi Otka pályázat és az Akadémia Bolyai János Kutatói Ösztöndíja támogatásával jelent meg. Ez a sok-sok információ azért érdekes, mert talán ebből is látszik, hogy elsősorban a szakembereknek készült egy olyan tudományos kiadvány, ami a 17.-18. századi művelődés történetnek az egyik kevésbé ismert mérföldkövét igyekszik bemutatni.
Van ezen a területen még mit tovább kutatni, vagy gyűjteni?
Természetesen ez a 30-40 oldalas bevezető tanulmány, ez gyakorlatilag csak egy benyomást rögzít, egy statisztikai felmérést ad leginkább. Tudományterületenként is izgalmas az, hogy ő milyen könyveket gyűjtött, milyen orvosi könyveket gyűjtött, vagy az erdélyi bányászat felügyelőjeként milyen gyakorlati haszonnal bíró könyveket forgatott, milyen könyvek segítségével igyekezett újra beindítani, rekonstruálni, fejleszteni az erdélyi bányászatot. Tehát ez egy olyan speciális terület, amihez egy korabeli bányászati szakirodalmat ismerő kutatóra lenne szükség, tehát legalább 7-8 olyan szakterület van a történelemtől a jogtudományon és a filozófián át, például a leibnizi filozófia megjelenése is, illetve a wolfianus filozófia megjelenése is izgalmas kérdés, annak is Kölesi volt az egyik első követője Erdélyben. tehát több terület van, ami még felfedezésre vár.
Van tervben a részéről, hogy folytassa, vagy ebben kutakodjon tovább, vagy ez egy mankó annak, aki esetleg tényleg ezeken a szakterületeken otthonosabban mozog?
Nagyon speciális területek ezek, ezért meghagyjuk azoknak, akik jobban értenek nálunk, illetve ami miatt mindenképpen érdemes volt kiadni a könyvet, az, hogy ezeknek a szakterületi kutatóknak a munkáját igyekszünk ezzel segíteni, mind a szövegkiadással, mind a mutatókkal.
Kedves hallgatóink, a folytatásban a kántus történetéről hallhatnak, ugyanis közérthető formában, idézetekkel, fotókkal tarkítva jelent meg tavaly az a kötet, amely a Debrecen Református Kollégiumi Kántusnak csaknem 300 évét mutatja be. Kovács Gergely egy daloló világ című könyve hiánypótlónak számít, és mindenkinek egyaránt szól, legyen az egykori kántustag, vagy olyan, aki sosem énekelt. Rövidke, ellenben több száz évet felölelő kis kötet a kollégiumi kántusról. Kovács Gergely, a Debreceni Református Kollégium gimnáziumának tanára tollából. Hát honnan jött az ötlete annak, hogy egy ilyen rövid, tömör, de mégis aktuális, mégis a múltat idéző és a kántusra figyelmet felhívó, és mindenki számára, vagy mindenki érdeklődésére számottevő kötet szülessen?
Az ötlet Csorba Dávidtól ered, aki itt dolgozik a múzeumban, és igen, jeles történet, írói és muzeológusi tevékenysége van, amellett, hogy irodalmár is. De azt találta ki, hogy adjunk a közönség kezébe egy olyan kézzelfogható, könnyen érthető könyvet, amiből bárki tájékozódhat. Ugyanis azt tapasztaltuk, hogy még a zenei szakma sem tájékozott abban, hogy milyen kincsek vannak itt a kollégium környékén, és találkoztam olyan tényleg igényes zenepedagógiai dolgozattal, amiből egyszerűen kimaradt a kollégiumi kántus, mint az önművelés egyik fontos eszköze. Ez a könyv igyekszik felölelni ezt a majdnem 300 évet, amit a kántus ismert történetéről tudunk. Tehát a híres 1739-es esztendő, amikor Marúti György összehozott 4 fiatalt, ez sem volt mindig ismert, de amikortól tudjuk, azóta él az a történeti tudat az énekesekben és a kollégiumban, hogy nekik, azoknak a fiataloknak, akik itt énekelnek, egy nagy hagyományban van részük. Legtöbbjük nem énekel többet 4 évnél, nekem szerencsém volt 10 évet énekelni a kántusban annak idején, és így része lehettem ennek a nagy családnak. És azok az énekesek, akik most jelen vannak, akik a saját korosztályomból szülőként a gyerekeiket küldik, vagy akik mondjuk nagyszülőként még mindig járnak a kántus koncertekre, sokat mondhat ez a könyv, mert az ő történeteik is előfordulnak benne. Fényképeken saját magukat viszont láthatják. Közben pedig tájékozódhatnak arról is, hogy mi zajlott itt elmúlt 286 esztendőben. Ezekhez a forrást egyrészt a levéltárban találtam meg, hiszen nagyon pontos jegyzőkönyvek léteznek 1861-től kezdve. Az utóbbi időkhöz természetesen a az oral history, vagyis a szóbeli elmesélések is hozzájárultak, miközben újságcikkeket, főleg a reformátusok lapjának az írásait is lehetett használni. És van két nagyon érdekes forrás, ami idén az egyik nagyon aktuális. Jókai Mór, bár nem volt debreceni diák, nagyon sok regényében, legalább 8-ban emlegette a kollégiumot, és a kántust az akkori férfikari felállással gyakran előszedte, és sok adalékot tudhatunk meg tőle. A másik pedig Perjési Horváth Barnabásnak a két könyve is. Az egyikben, a regényében, a Collegium Bluesban az a keret, hogy a kántus éppen a angliai hangverseny körútjáról és versenyéről tér haza a komppal, és közben idézik fel a kollégiumi gimnáziumi emlékeiket.
Így, hogy része is volt a kántusnak, és bele is látott, illetve együtt lélegzett élt ezzel a közösséggel, nyilván másképp tekint rá. De azért így átölelve ezt a majdnem 300 évet, mit lehet mondani egyébként összetételét tekintve, vagy működését tekintve, a története mennyire volt hullámzó? Nyilván a történelem is hullámzó önmagában, tudunk olyan szeleteket kiemelni, amikor nem biztos, hogy a kántusnak teret tudtak adni, vagy lehetett adni.
Annyira politikamentes és semleges volt a kollégiumi éneklés, hogy minden történelmi korszakban volt nekik helyük. Amikor megalakult, akkor közvetlen szükség hívta őket életre. Az addig is éneklő diákokból egy 4 szólamú énekkart szervezett Maruti György, és ez források nélkül csak sejtjük, hogy folyamatosan működött. De amikor például az 1850-es években az elnyomatás idején is működtek, a hagyomány vagy az anekdota szerint egy elvárás volt, hogy minden próbán el kell énekelni a császári himnuszt, a Gotterhátét, és ezt ők, a kántus tagok a hagyomány szerint úgy oldották meg, hogy a dallam az eredeti volt, viszont ők a kártyalapjainak a nevét emlegették, és hát mivel ebben elhangzott magyarul a király, ezért gondolom a német hatóságok úgy gondolták, hogy ez elfogadható. Ugyanebből az időből, pont Jókai Mórnak a regényéből is tudjuk, a Kőszívű ember fiaiból, hogy sokat jelentett a Verdi Nabucco című operájából a rabszolgák kórusa, és ezt ő is megörökíti. Aztán tovább működött ugyanúgy a egyetemi idők alatt, amikor 1914-től elindult a Debreceni Egyetem, és itt a kollégiumi épületben működött még jó 20 évig, addig a kántus működött egyetemi énekkarként. Új feladatokkal gazdagodott. Az eddigi temetések, ünnepségek, évnyitók és saját koncertjeik, hangversenyeik mellett az egyetemi alkalmakat is kiszolgálták, tehát például a külföldi vendég érkezett, akkor megtanulták a finn himnuszt, hogy ezzel megörvendeztethessék őket. És még akkor is tudott működni, amikor a legkeményebb kommunista időkben, az 50-es években a kollégium élete szűk határok közé volt szabva. Akkoriban annyi határa volt az ő éneklésüknek, hogy nem lehetett világi hangversenyeket szervezni, csak templomban énekelhettek. Ebből az időből egy jegyzőkönyvi bejegyzés nagyon tárgyilagosan, de a történelmet ismerőknek beszédesen elmondja például, hogy amikor 1950 egy néhányban Szeghalomra mentek gyűjteni, kápsálni, az akkori kiszállásukat így hívták, akkor leírták, hogy várjuk, hogy a helyi bácsi főz nekünk finom birkapörköltet, megérkezésükkor pedig bejegyezték, hogy sajnos nem tehette, mert aznap reggel internálták. Úgyhogy a történelem ott van a jegyzőkönyvek lapjain is. Aztán, amikor Berkesi tanár úr elkezdte a működését 1967-ben, akkor a kántus egy kultúrdiplomáciai eszközzé vált. Barta Tibor püspök nagyon jól felismerte ebben, hogy külföldön is el lehet adni, mert olyan minőségű volt, és 1975-től nyugat-európai turnékat szervezhettek, évente, két évente, amelyeknek a folytatásaként 1986-ban az Egyesült Államokba és Kanadába is eljutottak, majd a rendszerváltás után Japánban, Koreában, egyszer, egy párnapos turnén még Moszkvában is szerepelt a kántus. Úgyhogy azért ilyen szempontból elmondhatjuk, hogy világhírű, vagy az egész világon ismert. És hát ha visszatérünk Jókaihoz, az egyik legfontosabb küldetése az volt az énekkarnak, hogy a csokonai verseket énekelve énekelte. Úgyhogy bármilyen illusztris vendég érkezett az 1910-es évekig, 20-as évekig, odáig a csokonai dalokat énekelték, és Jókait is elkábráztatták vele. A legutóbbi időkben pedig elég sok nehézséggel kell megküzdeni egy énekkarnak, hiszen annyiféle inger éri a fiatalokat, hogy nehéz egy ilyen kitartó munkára befogni őket, viszont az egyik legfiatalabb munkatársunk, László Uránd, a kántus karnagya is és ő meg tudja szólítani úgy a fiatalokat, hogy gimnazisták újra egyre többen vannak.
Hol érhető el a kötet?
A könyvet részben a Kántus Alapítvány kezeli, tehát tőlük a remélhetőleg az ő hangversenyeiken lehet megkapni, illetve a Kollégium Múzeumában, a recepciónál, a könyvárusításnál.
Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Hallhattak két az egyházunkhoz és a Debreceni Református Kollégiumhoz kötődő kötetről, valamint a Református Tiszántúl legutóbbi számáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
All the prodigals who got a little lost along the way. And all the backsliders up all night, us down in a rut. These are the ones, the ones that Jesus loves. Every dream shattered, bruised and battered, barely hanging on. Every heartbroken, lonely soul sitting all alone. And every outcast stuck in their past, scared of letting go. And these are the ones, the ones that Jesus chose.
Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight, no matter what I face,
Tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen us. So in all things be my life and bread. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk. Putting